Megnéztem az archívumunkban, és tény és való, hogy 2020. szeptemberében beszéltünk utoljára arról ebben a rovatban, hogy mi a helyzet a világűr gazdaságával és annak adózása kapcsán. Akkor is természetesen Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere volt a szakértője ennek a beszélgetésnek, ahogy most is ő. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Én közben hallom, hogy, vagy olvastam, hogy bár nem tudom, hogy ennek pontosan mi a formális része, hogy a világűr önálló gazdasági övezetté vált, és arról meg szoktunk beszélni, hogy, hogy milyen gazdasági érdekek, milyen pénz, milyen biznisz fűződik a világűrhöz, a hold felszínhez, és stb. Ezt elmondják azok, akik ugye azzal foglalkoznak, hogy például kiszimatoljanak vizet a holdon, és stb. Meg hát ugye a Draghi jelentés is beszélt arról, hogy jelentős lemaradás van az űrkutatás terén az Európai Unióban, és a NASA, és illetve a kínai programok azok nagyon elhúztak mellettünk.
Igen, most egyébként az aktualitását a mostani, de hát ugye visszatérésünknek ez a témához ugyan véletlenül, de az adja, hogy sőt, e hét vasárnap lövi fel az újabb magyar űrhajós, tehát 25 éve nem volt űrhajósunk, most Kapu Tibort fogják fölülni gyakorlatilag a Hunor program keretében. Kin is van már az USA-ban, tehát lesz magyar űrhajósunk, tehát ami egy kutató jellegű, tehát egy EU-s kezdeményezés keretén belül vesző részt ebben, de gyakorlatilag, tehát magyar vonalszállása is lesz, kilépünk majd a nagyobb összefüggések terére is, csak hogy ez mit is jelent, és a hétköznapi életben, tehát hogy konkrétan arról van szó, hogy 25 év után, vagy a Farkas Bertha után, egyébként majdnem pontosan 25 év, mert ez meg 80 május 26-a volt.
A kicsit több lesz akkor az, Zoli.
Tessék?
Kicsit több lesz, ja, az 25 évnél.
Elnézést, köszönöm. Így van, ez a reggeli kávé hiány. És a gyakorlatilag ez most egyébként közben volt magyar az űrben, tehát azért ne fussunk el Sár Simonyi mellett sem, bizony, aki kétszer is járt, és ilyen szempontból rekorder 2007-ben és 2009-ben. És egyébként mindezt valaki érdekes, ez nem a reklám helye, de talán érdemes, hogy a Univerzum kiállítás van most a Millenáris Parkban, amelyik ez baromi jó fel is dolgozza. Tehát ennek van most egy abszolút úgymond ilyen tudás szerepe is a magyar életben, tehát lesz űrhajósunk és így tovább. Most az ipar úgy, ahogy mondod, az dübörög, tehát az elképesztő az űripar, és az elmúlt években tehát nagyon-nagyon megugrottak itt a számok, bevételi számok is, meg minden. Annyit azért tudni kell, amikor űriparról beszélünk, és itt megint a magyar tudomány azért egy kicsit visszakeveredünk, akkor a 100 kilométer fölötti magasságokról beszélünk. Ezt egyébként Kármán-Tódor definiálta, nagyjából ez a Kármán-Tódor vonal, ahol gyakorlatilag itt innentől indul az, hogy nincs, tehát súlytalanság van, tehát nincs gravitáció. És ez innen indul, e fölé mennek a műholdak, de 2020-ban még csak körülbelül 2700 műhold volt fönn, ma 12.150 van, ezt lehet követni konkrétan az interneten, hogy mennyi van fönn, és hogy érezzük a dominanciát, és érezzük a dolgoknak az irányát, ebből 7500 fölötti, tehát a 62%-a az a Starlink programon belül fut, amit a SpaceX csinál. Hm. És a SpaceX, ugye ez az Elon Musk féle SpaceX, ami szerintem forradalmi tényleg az, amit az a cég csinál. És hogy még forradalmi legyen, a SpaceX és a Palantir együtt, azok már tavaly ősszel, ez a két cég, amíg egy polgári cég, tehát tőzsdei kapitalizációja meghaladta a legnagyobb hadipari cégeknek.
Hát folyamatosan ott van a volumen, kereskedési volumen tekintetében az első ötben a Palantir Technologies most már legalább másfél éve, úgyhogy...
én nekem decemberi adatban vannak ezek 500 milliárd dolláros összértéket, 350-re értékelték a SpaceX-et, és 170 milliárdra Palantírt, ezek persze azóta már bőven mehettek följebb is, de hogy értsük, hogy mitől, tehát egy dolog a Tesla az Elon Musk életében, de a más dolog a SpaceX. Tehát amelyik is egyébként, amíg még a Simonyi is Soyuz rakétákkal ment fel 2007-2009-ben, most már az űrutazást a SpaceX viszi. Tehát itt nagy forradalmak vannak, és mindemellett, hogy csak érezzük a körülbelül a dolgot ilyen 2023-as adatok alapján, a SpaceX akkor még csak a harmadik legnagyobb bevétele volt ebből az iparágból, akkor volt 4,6 milliárd dollár bevétele, és 70 ország fölött repkedtek. A Boeing volt akkor a második 6,7 milliárddal, ők körülbelül csak 50 műholdat vittek, én nem tudom, hogy tudtak ennyi pénzt abból kihozni, de ők hadiparban elégedvesen lehetőbe szállítottak az USA-ba, és az első az Airbus volt, akkor 12 milliárddal. Tehát azért annyira reménytelenek, nem érzem ezt az európai történetet, de nyilván tudnunk kell azt, hogy ez egy nagyon dinamikusan változó piac, tehát lehet, hogy most 2025-ben már a SpaceX van az élen, és megelőzött mindenkit, de egy biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon lényeges amerikai dominancia ebben a műfajban, ami szerintem meghatározó. És itt nem csak arról beszélünk ma már, hogy kutatás, meg minden, hanem itt igazából információ közlés, és ha visszagondoltok az ukrán-orosz háborúra, vagy orosz-ukrán háborúra, a Starlink nélkül Ukrajna gyakorlatilag nem tudott volna kommunikálni, mert az oroszok egyből lekapcsolták. Tehát amikor a földi...
Hát igen, sőt, itt merültek ilyen erkölcsi agályok, hogy itt egy ember vagy egy cég kapcsolgat egy rendszert, ami megalapozhat egy sikeres támadást, vagy egy sikeres védekezést, szóval azért érdekes dolog ez a Starlink, attól függetlenül, hogy óriási dolgokra képes, és olyan helyre viszel netet, ahol ugye ezt nem lehet elérni Afrikában is többek között, úgyhogy igen.
De elképesztő, szóval most a lényeg az, hogy ez az üzlet, ez fejlődik. Tehát tulajdonképpen most majdnem biztos, hogy nem 5 év múlva fogunk erre a témára visszatérni, mert ez az egész gazdaság, tehát és itt új fogalmak jönnek, mert most már beszélünk, tehát ilyen space economy-ról beszélünk lassan, amin belül vannak már spaceportok, tehát ezek a felső, tehát ezek a különböző űrállomások és ezhez kapcsolódó tevékenységek, de itt lehetek akár műholdak is összekötve, space transportation, ezek teljesen új dolgok, teljesen új finanszírozási modellek jönnek ide be.
Sőt, bocsánat, hogy megszakítalak még egyszer, de hogy közben a kritikus infrastruktúra is megjelent. Tehát pont ugye a Starlink kapcsán és ezek kapcsán most már ugye kritikus infrastruktúra is ott kering, és hogyha az országokat nézed, akik most itt nyomják és pumpálják a pénzt, most jelenleg Kína többet költ erre az egészre, mint egész Európa, illetve az Amerika meg most kivár, azért nem költenek.
Nem vár ki, hát Trump drasztikusan megvágta a NASA kiköltéseit, tehát ott visszafejlesztés van.
De azt írjétek hozzá, oké, megvágta az a költségeit, mert az egy költségvetési kiadás, de jelen pillanatban adómentes kötvényeket fognak kibocsájtani, ez egy floridai téma, ami át is ment, és ez gyakorlatilag egy nagyon fontos, tehát az amerikaiaknak van egy Space Act-jük 2024-ből, amelyik teljesen egyértelműen ezt ugyanúgy nyomja, tehát az a rivalizáció, amiről beszéltek, vagy említettél, Bandi, hogy a kínaiak is gőzerővel nyomják, ez így van, Kína le van maradva, tehát a 62%-os fedettsége a műholdoknak, az azt jelenti, hogy az amerikaiak mindent látnak, a kínaiak meg lehet, csak 15%-ot látnak, és most nyilván a jó hír az, hogy föl lehet állítani műholdakat olyan területekre, ahova lehet. Itt csomó olyan fogalom, hogy nem tudom most, hogy ki szabályozza és hogyan szabályozza. Szerintem itt most a szállítás a szűk keresztmetszet, de halljuk, hogy lövöldözik fel ezeket azért a műholdakat. Itt előbb-utóbb bejön a űrszemét kérdése is, de egy biztos, hogy ez üzlet. Tehát az amerikai modell az az egész, beleértve a Palantírt is, amelyik ez az AI-t hozza, tehát hogy az AI-nak lássuk a gyakorlati alkalmazását is, és egyébként a Palantír rengeteg mást is csinál, de ez a két dolog, a technológia és az AI ebben a műfajban egy teljesen új helyzetet fog eredményezni. Tehát ez üzleti modellekben is, aminek látjuk a védelmi ipari hatásait, ez lásd Ukrajna, tehát célvezetés, kommunikáció és így tovább, de a Palantír volt az egyébként, akitől megkérdezték az Alex Karptól, aki az egyik vezetője, hogy volt-e közük az Osama Bin megtalálásához, Bin Laden megtalálásához, és mondta, hogy igen. Tehát ő már akkor a műholdrendszerük volt, olyan együttműködés volt a Palantir és a SpaceX között, ami ezt lehetővé tette. Tehát elképesztő határai lehetnek ennek, és ehhez egyébként a különbség az, hogy a NASA-t lehet, hogy leállítják, vagy egy kicsit visszafogják, hogy a költségvetésiből tolják ki a pénzeket, viszont teremtik meg azokat az adómentes kötvénymodelleket, amivel ez a program tovább bővülhet. És egyébként érdekes, mert az adózás téma, ami ezt körbeéri, azért az még nincs itt. Tehát még azért annak ellenére, hogy ezek a cégek ilyen nagyságrendű milliárdos bevételeket, dollármilliárdos bevételeket érnek el, az adózásuk az klasszikus, tehát döntően azt lehet mondani, hogy rezidens, tehát székhely alapú az adózásuk. Egyébként még egy gondolat az, hogy tehát 35-re ez az iparág, tehát hogy ez évi majdnem ilyen 8-10%-os növekedést lát előre. Tehát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy a mostani bevételeik azok gyakorlatilag, és a számok is, tehát beleértve a műholdak és így tovább száma, az akár duplázódhat. Tehát nagyon-nagyon komoly terület ez, csak ugye az eget még úgy nem, az agyunk nem fogadta be, hogy a világűr erre alkalmas lesz. És az agyunk is csak, hogy beszéltünk, a mögötte jár, tehát jelenleg a letelepedés a meghatározó, a cégek ott fizetnek adót, ahol letelepedtek, de a source based taxation, tehát ez a forrása, hogy honnan a világűrből származik-e a jövedelem, az gyakorlatilag, és hol a világűrben, mert ugye ott is van egy olyan elf, hogy az országoknak elvileg a fölöttük lévő légtér is a hozzájuk tartozik, de arra azért már vannak, hogy a műholdaknak úgymond ezt a lábnyomát, ezt viszont nem adóztathatják. Tehát itt van egy elég hosszú vita, itt ebből még szerintem rengeteg szabályozás lesz, ami ezt megfogja valamilyen módon jeleníteni, de a lényeg az, hogy most jelen pillanatban a Földön fizetnek adót, a világűrben végzett tevékenységek után is. Egyébként ez igaz az asztronautákra is, akiknek a űrben töltött idejükre kapott munkabérük, az egy utazással egyenértékű, tehát ez is az USA-ban adózik, a küldő székhelyéről. Tehát gyakorlatilag azért az adózás még egy kicsit földhöz ragadt, nem mondom, hogy ez így rossz, csak azt kell látni, hogy miközben ez ilyen óriási tempóban halad és lép előre, gyakorlatilag az adózás azért még eléggé döcögősen követi. De én is szerettem volna elmondani, illetve kíváncsi, hogy a Tibornak, hogy gazdagodjunk ezzel is, és aztán meglátjuk, hogy Botond mit tesz hozzá, de ez egy nagyon-nagyon dinamikus területe jelen pillanatban a gazdaságnak, és várhatóan az adózásnak is.
Meg hát nyilván a geopolitikának is ebből a szempontból, úgyhogy köszönjük szépen, Zoli, érdekes volt nagyon.
Nagyon szívesen. Szép napot, sziasztok!
Szervusz! Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, illetve adótanácsadó partnere beszélt, és egy többen írtatok itt a Kármán vonal kapcsán. Hát ugye a Zoli adótanácsadó szakértő, nem pedig űrfizikus, de azért elmondom, hogy súroltátok ti is azt, hogy ez most micsoda. Ugye az a világűr határa, ami ahogy Zoli is mondta, 100 kilométeres magasságban húzódik, de ez egy kerekített érték, ami nagyon kevés ér el az eredetileg számítottól, de hogy mit kellett itt kiszámítani? Azt kellett kiszámítani, hogy ez az a magasság, ahol egy légijármű már nem tud a felhajtó erő segítségével repülni, és el kell érnie az első kozmikus sebességet, ez 7,9 km per szekundum, ahhoz, hogy fönnmaradjon. Tehát ezt kellett kiszámolni a Kármán Tódornak, és ez a vonal. Ő számolta ki ezt a határt, ezért viseli az ő nevét, és ugye ez egyébként a földi légkör határa és az úgynevezett mezopauza, a földi légkör határa, a számítást igazolva a Kármán vonal alatt helyezkedik el, nyáron körülbelül 85 km magasan, télen körülbelül 100 km magasan. Tehát ez egy változó mérték, úgyhogy egyébként a Kármán vonalról, meg erről az egész most bőven lehet olvasgatni.
Ezt sírták a hallgatók, hogy a gravitációs vonal az odébb van, tehát
kicsit
odébb van,
igen.
Van gravitáció.
De itt még egyszer azt mondom, hogy a felhajtó erő segítségével egy légijármű itt ezen túl már nem tud repülni. Ehhez kozmikus sebesség kell, hogy ott maradjon, úgyhogy igen.